Jó reggelt kívánunk mindenkinek itt a sajátos pogácsában, ami egy kicsit értelmező gazdasági műsor. Van, amikor olyan események kapcsán beszélgettünk Pogácsa Zoltánnal, amelyek aktualitást adnak egy nagyobb témakörnek. Most például a május 14-i török választások miatt próbáljuk átnézni Törökország gazdaságát, illetve azt, hogy mi történt az elmúlt években, és milyen folyamatok zajlottak. Hát elég sok érdekességet lehetett látni török gazdaság kapcsán. Talán az egyik dolog, ami mindenkinek eszébe jut, vagy ami talán még annak is, aki nem követi mélyen a gazdasági híreket, az az infláció elképesztő mértéke Törökországban.
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat! Én igazából igen, tehát, hogy mostanában a török hírekből az infláció és a gazdasági válság, az összeomlás az, ami a legtöbbet előkerül. Én azért visszamennék oda, mert azért Erdogan most már jó pár évtizede tulajdonképpen uralja a török politikát, hogy szerintem két periódusa volt Erdogánnak, és erről érdemes beszélni. Én a saját fejemben ezt az Erdogán 1.0-nak és az Erdogán 2.0-nak szoktam hívni. Ugye az első részben Erdogán egy relatíve centrista politikus volt. Ő akkoriban volt egy ilyen, hát még egy hit is volt a nyugati világban, hogy belőle lesz, ami ugye a nyugati országokban a kereszténydemokrata párt, annak a megfelelőjeként valami fajta ilyen muszlimdemokrata mozgalom lesz az általa vitt AKP pártból, és európai politikus volt, tehát ugye akkor még Törökország igyekezett befelé az Európai Unióba, tárgyaltak fejezeteket, tárgyaltak a belépésről, és nagyon jól ment a gazdaság, tehát hogy kellett egy kezdeti ígérete az Erdogánnak, hogy megduplázza a török GDP-t, amit egyébként meg is valósított. Tehát ma már ez mind nagyon-nagyon távoli múltnak tűnik, ma már szó sincs arról, hogy Törökország belépne az EU-ba, ma már Erdogánt inkább egy szélsőséges politikusnak tartjuk, mint egy centristának, ma már nem megy jól a török gazdaság, tehát ma már így fura erről beszélni, hogy volt egy egészen más periódusa az Erdogán 1.0, ahol alapvetően jól mentek a dolgok és jó irányba. Aztán valami történt, és lett egy 2.0, egy Erdogán 2.0, ahol elfordultak Európától, szélsőségesebb lett a politikája, autoriterebb lett a rendszere, és a gazdaság is rosszul ment. Úgyhogy szerintem érdemes azt felfejteni, hogy mitől változott így meg a helyzet Törökországban.
Igen, ezt jó is, hogy mondtad, mert ez lett volna a kérdésem, gondolom ez a millió dolláros kérdés, hogy mi az, ami történt. Nyilván látszik ez a változás, és tényleg ez a változás az olyan volt, hogy egyszer csak elkezdett olyan döntéseket hozni Erdogan, amik inkább jellemzőek egy diktatórikus berendezkedésre. Itt ilyen nepotista intézkedésekről van szó, amiket a piac sem nagyon tudott értelmezni. Pedig egyébként a török lira, mint olyan, és a befektetés, külföldi befektetés Törökországba a 2000-es évek elejétől kezdve nem volt annyira rossz.
Én azért a diktatórikust erősnek tartom, tehát autoriternek nevezném ezt a típusú berendezkedést, mert azért a diktatúrát azt tartsuk meg a Kim Jong-unok számára a világban, mert ha Erdogán diktatornak nevezzük, hát azért választások vannak, tehát mégiscsak egy választásnak az apropóján beszélgetünk Törökországról, meg politikai pártok, tehát azért én egy kicsit megengedőbb lennék, de kétségtelenül a jól működő demokráciától azért már elmozdult Törökország is. Ugye az a helyzet, hogy szerintem ez az 1.0, ez egy lufira épült. Tehát nem az a helyzet, hogy valamit nagyon másképp csinált az Erdogán, és az első időben jól csinálta, aztán más csinált, és ez rossz, ez nem jött be neki, hanem már az első periódus is nagyon nagy részben egy lufi volt. Mondok erre néhány példát, és tulajdonképpen most isszák meg a levét ennek a lufinak. Ugye elsősorban arra épült ez a, periódus, hogy hát hosszú idő után ugye beengedte oda a külföldi működőtőkét, tehát hogy Erdogan kifejezetten liberalizálta, ami egyáltalán nem volt jellemző Törökországra. A 90-es évekig, Atatürktől kezdődően, végig a 20. században, egészen a 90-es évekig Törökország egy ilyen elzárkózó autark gazdaság volt, ahol gyakorlatilag hazai ilyen burzsoá csoportok uralták a gazdaságot, és egy ilyen fejlesztő állami összefonódás volt, egy kicsit a távol-keleti fejlesztő államra, csak nem olyan sikeres, de török ilyen családi csoportok, egy kicsit a mediterrán modell, ilyen családi csoportok kezében volt mondjuk, mit tudom én, a benzinkút, a gyakorlatilag egy nagy török család benzinkútjai uralták az országot, vagy az autóbusztársaságok, vagy a hajózás, tehát valamennyire hasonlít ez Görögországra, vagy a földközi-tengeri modellre, és az állam nagyon erősen segítette, és ezt kinyitotta Erdogan, és egy jelentős külföldi működőtőke beáramlás volt, ami az első időszakban jót tett, de utána nem. A másik, ami történt, az egy buborék, tehát hogy megengedték a török bankoknak, meg a török cégeknek, hogy külföldi devizában vegyenek fel hiteleket, amiket aztán ugye a bankok tovább hiteleztek török lírában. Ez egy ismert probléma Magyarországon is, a devizahitelezés, csak nálunk ez a háztartásokat érintette. Törökországban meg sokkal inkább a vállalatokat, tehát hogy fölveszel euróban, dollárban olcsón hitelt valahol, és tovább hitelezel lírában, meg a vállalatoknak engedélyezték, hogy konkrétan maguk is fölvegyenek hiteleket külföldön, amivel ugye az lett a probléma, hogy hát ezek a vállalatok sokszor nem termeltek eurót, mert nem exportáltak, és hát egy idő után ugye világos lett, hogy nem tudják kitermelni, tehát hogy a saját pénzedben adósodsz el, akkor ugye azt az állam ki tudja segíteni, mert hát török lírát a török jegybank tudna nyomtatni, de itt eurót kéne kitermelni, meg dollárt, meg egyre inkább kínai yuant, amiket ők nem tudnak kitermelni, és hát ugye ilyenkor nem nagyon tudsz más csinálni, mint valahonnan kívülről várod a segítséget. Ugye ezért van az egyébként, hogy itt összekeveredik a politika és a gazdaság, hogy ugye amikor az ujgurok Kínában mondjuk alávetett sorba kerülnek, ugye ujgurok azok törökökkel rokon etnikum Kínában, akiket ugye elvileg elvárnák a nacionalista Erdogántól, hogy védje meg az ujgurokat Kínába, de alig szólal fel az ujgurokkal kapcsolatosan az Erdogán, mert az egyik ország, akitől várja a segítséget, hogy mondjuk kisegítse Törökországot, az pont a törökök, akik egyébként már elkezdtek megvásárolni kikötőket.
Pont a kínaiak, bocsánat.
Bocsánat, a kínaiak, tehát a törökök várják, hogy a kínaiak segítsenek, és ezért nem annyira hangos fogalmazzunk így az Erdogán az ujgurok sorsa iránt érzett aggodalmát nem annyira fejezi ki, mert közben Kína elkezdte felvásárolni mondjuk az elég fontos, hát ilyen gázszállítási útvonalak végén fekvő kikötőket, meg ezt, azt, amazt. Úgyhogy eléggé kitetté vált ezáltal a török gazdaság, és hát ugye ez a buborék az nem tudott folytatódni. Egy ideig fölveszed ezeket a hiteleket, abból finanszírozod a buborékot, de hát ennek egy ponton vége van, tehát szerintem ez a típusú megduplázása a gazdaságnak, ami tényleg történt, és ennek egy része nem volt teljesen értelmetlen, tehát mondjuk az infrastruktúrális beruházások, azok döbbenetesek voltak Törökországban, ha valaki járt az elmúlt évtizedekben, látta, hogy autópályákat építettek, gyors vasút köti össze Ankarát és Isztambult, tehát olyat, amiről a magyarok vagy a közép-európaiak csak álmodoznak, ugye itt van nálunk a visegrádi országokban egy ilyen fantazmagória, hogy egyszer majd mondjuk Varsót, Prágát, Budapestet összekötjük egy gyorsvasúttal, hát Ankarát és Isztambult már összekötötték, új repteret építettek, metrókat, fantasztikus metrót, a Turkish Airlines a világ egyik legjobb repülőtársaságává vált, rettentően nyereséges. Szóval voltak ennek jó elemei, egy erős, masszív középosztályosodás, de buborékra épült.
Innen folytatjuk, Törökország gazdaságát vizsgáljuk, és két részre osztjuk ezt a beszélgetést, egy picit megnézzük azt, hogy milyen volt a Erdogan 1.0, ahogy Zoli említette, és utána megyünk majd tovább.